A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 304. énekünk első versét. 304. ének első versét. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Sámuel első könyvéből, az első fejezet, első 20 versét leülve hallgassuk figyelemmel. Így szól Sámuel próféta születésének története. Volt egy Rámátáim Cófimból az Efráim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Két felesége volt, egyiknek neve Anna, másik neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta az ő méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki férje Elkána: Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta: Meddig tart részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Köszönjük mindenható Úrunk, hogy azért jöhetünk a Te színed elé, mert Te akarod ezt. Látod, hogy nincsen bennünk semmi, ami méltó lenne veled találkozni. Sem a gondolataink, sem a tudásunk, sem a kicsinke jóságunk. Köszönjük, hogy Te vagy a Szent Isten, az irgalmas Isten, aki magadhoz akarsz emelni minket, és aki meg is tudott tisztítani ehhez a szívünket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, hogy értünk adtad őt, hogy vele közösségben életünk lehessen. Köszönjük, hogy most is van számunkra üzeneted, és tőled lehet, hogyha mi méltók vagyunk, tőled van minden alkalmasságunk. Köszönjük, Urunk, hogy kész vagy megtisztítani a mi sötét szíveinket. Te előtted tehetjük le a bűnök terhét. Te látod, mi történt az életünkben az elmúlt napokban is. Kérünk tőled bocsánatot engedetlenségeinkre, szeretetlenségeinkre, önzésünkre. Kérjük, hogy Te tisztíts meg minket az Úr Jézus vére által. És kérjük azt is, Urunk, hogy hadd értsük meg a Te hatalmas gondolataidat. Csak Te teheted ezt is. Kérünk, tedd helyre az életünkben, ami arra szorul. Formálj minket. Emeld a tekintetünket a mi kis dolgainkról valódi, fontos, igazi dolgokra. És emeld a tekintetünket Te magadra, Istenünk. Add, hogy úgy tudjuk ünnepelni ezt az adventi időszakot, és az egész életünket úgy élhessük előtted, hogy rád mutat mindaz, ami velünk történik, és ami bennünk van. Legyen a Te dicsőségedre ez az Úr is. Kérünk azokért, akik terheket hoztak ide, fájdalmat, betegséget, szomorúságot, talán úgy, ahogy az igében hallottuk. Köszönjük, hogy Te tudsz gyógyítani minden megsebzett lelket. Kérünk azokért, akik a gyász terhét hozták, emeld az ő tekintetüket is, hadd vigye ez még közelebb őket Te hozzád. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hadd legyünk mi a Tieid. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Amen. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, mint feltámadott élő Urunkat. Kérünk, hogy a Te feltámadásodnak erejével munkálkodj ma is köztünk. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb felolvasott szakasz folytatásából, Sámuel első könyve második fejezetének első 10 versét. Így szól Isten igéje, Anna hálaimádsága. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek olyan sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheznek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben, megítéli az egész földet. De királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Foglaljunk helyet. Két részletben felolvastam egy történetet, amivel új fejezet kezdődik a Bibliában, új könyv, és új fejezet abból a szempontból is, hogy a bírák korában élő nép, Isten népe nem sokára királyt fog kapni, és nem sokára azt a felkent királyt is megkapja, akit Dávidnak neveznek, és akire nagyon sokat hivatkozik majd az Isten igéje. Az ő utóda, az ő leszármazottai közül jön el az igazi felkent, a szabadító, az egyetlen, akit Isten kezdettől fogva megígért, Jézus Krisztus. Az események előkészítése zajlik a háttérben, senki nem tud ezekről, egyenlőre a szomorú hétköznapokban él Isten népe. És ebben a környezetben egy egyszerű asszonyt láttunk, egy vidéki asszonyt, az ő történetét, hogyan imádkozik, hogyan hallgatja meg Isten az imádságát, és hogyan ad hálát. Mert lehet ezt a történetet két egészen különböző nézőpontból nézni. Az egyik, hogyha szűken ennek az egy embernek a szemszögéből annyit látunk, hogy valaki szörnyű családi helyzetben, sok zaklatás és gúnyolódás között a lelki ereje végére ér, és a nyomorúságában Istenhez kiállt. Látjuk az ő történetét, fölolvastam az előbb. Nincsen már semmi ereje, csak sírni tud. Ott az ünnepen, a szent ünnepen, ahol mindenki örül, ott a családja körében, ahol az lenne a feladatuk és feladatunk mindannyiunknak, akik családban élünk, hogy egymást építsük, egymást hordozzuk, és egymást védjük, ehelyett ő sebeket kap, és látjuk, hogy ezekkel a sebeivel megy Isten elé. Gyermeket kér, hiszen a meddőség iszonyatos szégyen, a hiába valóság érzését jelentette egy nőnek, és azt, hogy családon belül is megvetik és kiközösítik. És láthatjuk ezt a történetet a másik nézőpontból, amire röviden utaltam az előbb. Isten készül valamit tenni a népéért. Egyelőre senki nem látja, nincsenek ott, nem ismerjük a szereplőket, akik ismertek, és a vallási értelemben is a nép élén vannak, azok alkalmatlanok. Isten a háttérből hoz elő embereket, úgy, ahogy sokszor mondják a proféták, újat cselekszik, és hadd fogalmazzak ilyen ügyetlen emberi módon, embereket keres az ő tervéhez. Kiből lehet ilyen? Kivel kezdődik ez az új fejezet a nép életében? Azt látjuk, hogy egy imádkozó emberből, annak a gyermekéből hozza elő Isten ezt az újat, az imádság légkörében érleli azt a csodát, amit ő tenni fog. Így is nézhetjük ezt a történetet. Az imádkozáson keresztül mi mindent tesz Isten ezzel a családdal, és rajtuk keresztül majd a néppel. Mert nem véletlenül mutatja be nekünk Sámuel első könyveit rögtön az elején, a bevezetésében, Annát, ezen az üdvtörténeti fordulóponton mindannyiunknak látnunk kell, ezért került bele a Bibliába, mire használhatja Isten azt, aki kiönti a szívét bizalommal, aki megvallja Istent Úrnak, aki az imádság légkörét viszi az otthonába is, aki közben messze felülmúlja és túlmutat a saját élete dolgain, és látjuk ebben az imádságban, amit felolvastam, proféciát mond, és az Úr Jézus Krisztusról beszél, az az egyszerű vidéki asszony, ott a 12. századi időszámításunk előtti Izraelben. Az imádság légkörében, az imádkozásunk keresztül ajándékozhatja Isten mindezeket. Nézzük tehát, hogyan halad ezen az úton az imádkozó. Először, ahogy láttuk is, bizalommal kiöntheti szívét az Úr elé. Néhányszor fogalmaztam már így ebben a sorozatban, amikor az imádságról volt szó korábbi alkalmakon, mi is az imádság lényege? Nem a kéréseink felsorolása, nem betanult szövegek vagy szép mondatok megfogalmazása, hanem ez, amit itt maga Anna mond, kiöntöttem lelkemet az Úr elé. Mindazt, ami benne volt, megnyitni, beengedni Jézust a nyomorúságunkba, az elesettségünkbe, így is fogalmaztam már, beengedni a totális tehetetlenségünkbe, ez az imádság lényege. Kiönteni szívünket az Úr elé. Lássuk ebben a történetben, hogy mennyire reménytelennek tűnik ott és akkor minden az ő személyes életében. A saját férje egyáltalán nem érti azt, ami benne zajlik. Olvastuk itt ezt a bántó mondatot, úgy tűnik, hogy Elkána komolyan gondolja, de hogy hangozhatott ez mégis? Mi a bajod? Miért vagy szomorú? Hát nem érek én többet neked 10 fiúnál. Csak mélyíti azt a sebet, ami amúgy is ott van. Jól tudhatná, hogy nem erről van szó, meg így nem lehet dolgokat összemérni. Próbálja a saját lényével, a saját szeretetével, illetve arra hivatkozva és azt magyarázgatva meg nem történté tenni azt a sok mindent, ami sebet okoz a másiknak. A saját férje nem ért semmit, és a lelki vezetője a másik, akit látunk ebben a történetben, nem is csak ő neki, hanem az egész nép lelki vezetője, Éli, az idős főpap, ott ül, és az őszinte imádságot kívülről figyelve azt mondja, hogy meddig tart még részegséged, józanodj már ki. Teljesen félreérti ő is. És akit pillanatnyilag sem a családján belül, sem a lelki vezető részéről, vagy az egyház részéről, semmilyen oldalról nem értenek, nem kaphat segítséget, az is mehet, bizalommal kiöntheti a lelkét Isten elé. Ez az első üzenete ennek a történetnek. Istenhez mehet bizalommal. És gondolhatunk arra is, ő elmondja itt a kérését, vajon biztos volt-e benne, hogy kap fiú gyermeket az Úrtól. Azt látjuk a Bibliából, hogy nem lehet benne biztos. Nem ígérte soha Isten, hogy mindig minden kérésünk úgy fog teljesülni, ahogy mondjuk. Nem biztos, hogy az a javunkra válna. Nem mi vagyunk, akik ezt eldönthetjük. Abban lehet biztos, hogy Isten hallotta az ő kérését. És hogy Isten a saját jó akarata és terve szerint cselekedni fog. És így is fogalmaz, látjuk a 11. versben, ha rátekintesz szolgáló leányodra, ha megteszed. Ha Isten úgy gondolja, akkor megteszi. Rá bízza Anna. Először a fájdalmát önti ki, de milyen jó látni ebben az imádságban, minden átmenet nélkül már a felajánlásnál van. A fájdalom kiöntésétől oda jut, hogy ha megadod, az Úrnak akarom őt szentelni neked. Ennek az édesanyának a legfontosabb akarata, a még meg sem született gyermekével, ami meg sem fogant gyermekével kapcsolatban, hogy legyen teljesen az Úrnak szentelve. Azt hiszem, a szülők 99%-a, vagy nem tudom mennyi, de nagyon sok, azt szokta ilyen esetben gondolni, és mondani, mondjuk is sokszor, hogy csak egészséges legyen. Ez a lényeg. Mindegy, hogy fiú vagy lány lesz, sok minden, mindegy, csak egészséges legyen. És van itt egy szülő, aki még ennél is jobbat akar a gyermekének. Aki még ezt is túl tudja szárnyalni, az ő akaratával legyen az Úré. Legyen az a gyermek mindenestül az Úré. Hogy jutott el a fájdalom kiöntésétől a felajánlásig? Úgyhogy aki közösségbe kerül Istennel az imádságban, az összhangba akar kerülni vele. Az akaratára akar ráhangolódni. Kiönteni a szívünket, valóban imádkozni annyit jelent, mint szabaddá tenni a terepet, hogy Isten ráhangolhasson az ő akaratára. És így születik, ebben az imádságban születik, itt a felolvasott történetben a valódi neki szentelés. És úgy fejeződik be ez az imádság, hogy többé nem bánatos az arca, nem kell tovább győzködnie majd Istent, nem kell rávennie Istent semmire, ezt a pogányok próbálják az ő isteneikkel, kiöntötte a szívét. Most a másik félnél van a labda. Isten tudja, hogy mit fog tenni. És ennek a békessége látszik az arcán és a viselkedésén is. Hazamegy nyugodtan. Közben pedig Isten már tudja, hogy mit készít és mit fog tenni. És folytatódik a történet azzal, amit a textusban, a második részben olvastam föl. Visszajön Anna, és teljesíti a fogadalmát. Eltelt 2 vagy 3 év, akkoriban elég későn választották el az újszülötteket a szoptatásból, és amikor ez megtörténik, hozza vissza a kisgyermeket Isten házába. Az is lehet, hogy kicsit több év is eltelt. Teljesíti a fogadalmát, olyan természetesnek tűnik a történetben, de egy pillanatra hadd álljak meg itt, sajnos nem is olyan természetes, ha saját magunkra gondolunk. Ennél az úrasztalánál hány olyan fogadalom hangzott el vajon, amikor aki mondta, nem egészen értette, miről beszél, talán nem is akarta átgondolni, és talán besorolta azok közé a dolgok közé, amiket szokásból mondunk, ez a külső rendünk, a szép régi szokásunk, talán hangzott itt el már ilyen fogadalom is. Isten legyen irgalmas nekünk ezért. És azt látjuk, hogyha így hagyjuk itt, mondjuk ki a felelőtlen fogadalmainkat, ígéreteinket, azon és azon az életúton nem szokott áldás lenni. Isten viszont áldást készít az ő népének, és térjünk vissza Anna és Sámuel történetére. Megszületett a kicsi, cseperedett néhány évig, és most itt van az Isten színe előtt, ahogy édesanyja ígérte. Milyen országban élnek ők közben? Ez a bírák korának a vége, a 12. század legvége Izraelben, és a bírákkora csődje teljesedett ki ekkorra. Egységes nép helyett törzsek rivalizáló halmaza él az ígéret földjén. Látjuk ezt a történetekből. Nincsen valódi egységes irányítás, igazságszolgáltatás, éli főpap lenne egyben a bíró is, nagyon idős, tehetetlen ember, hogy a fiai mit művelnek, arról jobb nem is beszélni. A silói szentélyben botrányos dolgok történnek, az egész nép undorral emlegeti. A filiszteusok állandó fenyegetésben tartják az országot, több csatában győztek már, foglyokat és zsákmányt visznek. Hosszú idő óta alig hallani az Isten tiszta igéjét a nép között. Van igehirdetés, hangzik az ige a silói szentélyben, és ez kiderül majd a harmadik fejezetből, talán másutt is, de nem hatja át az Isten népének a gondolkodását, viselkedését. Bálvány imádók lettek sokan. A környező népek undorító és alantas termékenység kultuszát vették át azoknak a bálványaival és szokásaival együtt. És ahogy a Bírák könyve utolsó fejezetei többször is emlegetik, nem volt király Izraelben, vagyis nem volt rendes irányítás Izraelben, mindenki azt tette, amit helyesnek látott, és ott egészen szörnyű történetek hangzanak el ezek között a mondatok között, olyanok, hogyha filmet készítenénk belőlük, 18-as karika lenne a képernyő sarkában. Eltávolodott Istentől az egész nép. És abban csúcsosodik ki mindez, a felolvasott történetünk idejében, néhány évvel később csak, egy csatába elviszik a szövetség ládáját, hát ha megvéd, a csoda fegyver, a mágikus erő, Isten velünk van, és a csatában elvész, zsákmányul esik a szövetség ládája is. És mi lesz a szövetséggel? És hogyan van ennek a népnek tovább vezető útja? Teljes züllés, porbahanyatlás látszik mindenütt. Ez a környezet, amikor Anna fölhozza a kisgyermeket a szentélybe. És olvastuk ezt az imádságot, ezt a dicsőítő himnuszt, örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, és innen indulva egyre kevésbé személyes, egyre nagyobb ívű, nagyobb horderejű kijelentések Istenről, aki úgy szokott cselekedni, hogy felemeli a szegényt, megalázza a gőgöst, aki erőt adhat bárkinek, a hős ereje nem az izmaiban van, aki szegényé és gazdaggá tehet, aki sírba visz, de feltámaszthat, aki fölemeli a porból a szűkölködőt, aki a föld oszlopait tartja, és aki elhozza a felkentjét. Hogyan jut eszébe mindez az egyszerű vidéki asszonynak? Mi köze az ő gyermekének születéséhez mindennek? Honnan veszi ezeket? Valaki úgy fogalmazott egy írásmagyarázó, hogy mintha előre összefoglalná tömören Sámuel két könyvének a tartalmát. Beszél a gőgösökről, és valóban a királyok történeteiben, Saul és Dávid király és a következő történetekben fogjuk látni, pontról pontra megvalósulni érdekes, színes történetekben azt, ami itt egy-egy mondatban van megfogalmazva. Beszél Isten mindenhatóságáról, és a történetek majd mind plasztikusan azt adják elénk. Beszél az Isten szuverén, döntő hatalmáról, és valóban ettől fog függeni, hogy kik Isten emberei, és kik fogadják el őt, és kik hogyan tudnak vele azonosulni. Mint hogyha messze túlmutatna a saját életén. Azért, testvérek, mert ismeri Istent. Mert kihasználja az életében azt a kimondhatatlanul nagy lehetőséget, az imádkozás lehetőségét, amiről az előbb is beszéltem, és amiről ez az egész történet beszél, kiönti szívét az Úrnak úgy, ahogy van, és közben nem a saját kis kérésére koncentrál, hanem az Isten személyére koncentrál, és amikor dicsőít, az is ennyire túlmutat majd a saját személyén. Próféta ebben az imádságban Anna. Istent, az ő uralmát, az ő cselekvését, ahogy a Bibliában több helyen olvassuk, Isten új cselekvését, vadonat új, még nem ismert, még elképzelhetetlen terveit, amiket készít, azokat hirdeti meg ez az imádság. És közben az Úr valóban ebből a zsákutcából, amit az előbb soroltam, fogja kivezetni az ő népét. És a következő személyes jelentősége is van mindennek. Itt vannak valahol az alapjai a kicsi Sámuelnek, aki egyelőre még kisgyerek. Egyszer valaki, egy hitoktató azt mondta, hosszú évek tapasztalatából beszélt, kicsit persze sarkította a dolgokat, de nagyon megmaradt bennem. 3-tól 6 éves korig adjátok ide nekünk a gyerekeket, hadd tanítsuk őket, és aztán vihetitek, és azt csinálhattok velük, amit akartok. Persze van ebben némi túlzás, de arra a tapasztalatra épül, hogy amit 3 és 6 éves kora között egy kisgyerek Isten igéjéből megkaphat, hiteles életpéldákból magába szívhat, amivel átitatódik a légkör körülötte, hogyha az valóban Isten szent lelkének légköre, akkor hosszú távú alapjai lehetnek annak a gyermeknek. És lehet, hogy másfelé kanyarodik az útja, vagy a neveltetése, látunk erre példákat, de arra is sok példát látni, hogy később könnyen ráismer majd a valódira, hogy Isten megérintheti, és ismerős lesz az az érintés. Sámuelnek itt vannak az alapjai ebben az imádságos légkörben, amiről a történetünkből értesülünk. Nem óvhatjuk meg mi sem a fiataljainkat a rájuk leselkedő szellemi veszélyektől, nem biztosíthatunk nekik védett oázist évtizedekre, ahol fölnőhetnek, de azt hiszem, hogy mi is adhatunk ilyen alapot a harcaikhoz, a döntéseikhez egy esetben, akkor, hogyha ismerjük a valódi imádkozásnak az ajándékát, és annak a légkörét akarjuk az otthonainkba, és abban munkálkodunk, és azt kérjük. Itt nem egy-egy kegyes cselekedetről, imádkozásról, egy-egy sürgős kérésről van szó, hanem arról, hogy Anna megszokta, hogy kiönti a szívét, és formálódni akar, és Istent akarja látni, nem is az ő problémáit, kéréseit. Hogyha tovább lapozzuk Sámuel könyvét, az utóbbi napokban a Bibliaolvasó kalauz szerint éppen ezeket a részeket olvastuk, akkor látjuk, hogy majd 20 évesen Sámuel a még mélyebb erkölcsi züllés közepette, és a még nagyobb katasztrófa helyzetekben egyszer csak kiáll majd a nép elé, és azt mondja, hogy gyertek, gyűjjetek össze Micpába, hogy imádkozzak értetek. Szinte ezzel a mondattal kezdődik Isten prófétájának a küldetése, hogy imádkozzak értetek. Hol tanulta ezt a hozzáállást? Valószínűleg nem Élitől és a fiaitól. Az édesanyjától tanulta, vagy talán nem is túlzás, ha ezt mondjuk az anyatejjel szívta magába, ezt a légkört. És utána Isten megáldja, és kiegészíti az ő igéjével, és formálja ezt az embert, de hadd mondjam így megint, Isten az ilyen cselekedeteiben munkatársakat szokott keresni, embereket használ, kik között találja meg a munkatársait. Testvérek, ha azt akarjuk, hogy köztünk, akkor tanuljunk így imádkozni, és törekedjünk erre. És végül hadd beszéljek arról is, hogy proféciát mond ebben az imádságban. Mi jobban tudjuk, mi az eljövetel. Adventi időszakban vagyunk, ez a két gyertya ezt jelképezi. Az évnek ezt a 4 hetét hívjuk így. De adventi időszakban vagyunk abból a szempontból is, hogy az üdvtörténeti események közül itt a Földön már csak egy van hátra, az Úr Jézus Krisztus visszajövetele, és ezzel kapcsolatban meglepően sok ígéretünk van az imádsággal kapcsolatban is. Azt mondja Jézus az övéinek, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Azt mondja, hogy imádkozzatok, ott Jeruzsálem pusztulásáról beszél, és egyben a végidőkről is beszél, ketté választhatatlanul mind a kettőről abban a fejezetben. Azt mondja, imádkozzatok, hogy ne télen legyen. Aztán azt mondja, a választottakért megrövidítetnek majd a szenvedésnek azok a napjai. Csupa olyan dolog, ami az Isten titokzatos terveihez tartozik, de részesek benne imádkozó emberek. Kérjétek, imádkozzatok. És azt olvassuk a Péter második levelében, hogy ti, akik várjátok és sürgetitek az Isten napjának eljövetelét. Úgy látszik, hogy ad ebben részt Isten az imádkozó embereknek. És az egésznek a célja, szintén egy igével, hogy felkészült népet állítson majd maga elé. Nagyon nem mindegy, hogy mi csak néha, amikor eszünkbe jut, gyorsan imádkozunk valahogy, vagy pedig ilyen imádkozó emberekké válunk. Mert abban a korban, Silóban olvassuk az igében, hogy alig volt Istennek kijelentése, alig volt engedelmesség, Isten ismeret, végletesen hiánycikk volt, és hogyan készíti Isten az ő hatalmas dolgait? Egy egyszerű asszony, aki így imádkozik, aki így a rendelkezésére áll, rajta keresztül teszi Isten az új lépést, és majd az ő utódán, és 80 évvel később fog megszületni Dávid király, Isten készíti az ő nagy tetteit. És még egy pillantást vessünk arra, hogyan szól ez a himnusz. Talán többünknek eszünkbe juthatott, egészen hasonlít ahhoz, amit Mária énekel, szintén egy megalázott asszony 1100 évvel később, szintén nehéz élethelyzetben, áldott állapotba került, úgyhogy nincs férje, akkor nagyon megvetették az ilyeneket, vajon ki fogja neki elhinni, hogy a Szentlélektől fogant, szégyen teljes 9 hónapnak néz elébe, de dicsőítő éneket énekel, amikor felfogja, hogy Isten benne végzi azt az újat, azt a hatalmas munkát, ami a szabadítás és a szabadító eljövetele felé mutat. És ebben az énekben kezd énekelni a megalázott Anna, aztán később majd egész hasonló énekben a megalázott Mária, de nekünk jusson eszünkbe az igazán megalázott Jézus Krisztus, akire mutatnak ezek az énekek. Ilyet hallunk itt, hogy fölemeli a porból a szűkölködőt. És mi tudhatjuk, hogy minket Isten a porból, meg a saját bűneink mocsarából azért emelt magához, azért emelhet magához, mert a mi büntetésünket Jézus Krisztus hordozta el. Fölemeli a porból a szűkölködőt. Mennyivel többet tudhatunk már erről? Itt olvassuk, hogy sírba visz és felhoz onnét. Jézussal pontosan ez történt. És megvan írva, hogy vele együtt minket is feltámaszthat az Atya, hogyha az övéi vagyunk. Főhelyet juttat a szegényeknek, így olvastuk itt a himnuszban. Jézus pedig azt mondja valahol a tanítványainak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek a nektek elkészített országot. Mennyire kiteljesíti Isten a saját szavát, főhelyet juttat a szegénynek, igen, de micsoda főhelyet. És itt volt Anna énekében, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mi is tudjuk, hogy Jézus azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, összegyűjtik majd elé a népeket, és folytathatnánk ezt a sort, már csak egyet mondok, ahogyan kezdi Anna, és kezdi majd Mária is, örvendez szívem az Úrban. Jézus pedig azt ígéri az övéinek, újra megláttok majd engem, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Miben több ez az imádság, mint a mi imádságaink lenni szoktak legtöbbször? Abban, ahogy kiönti a szívét, aztán abban, ahogy megvallja azt, akit fölismert, akit megismert, Istent, beszél az ő nagyságos dolgairól, nem azért, minthogyha annyira képzett lenne, vagy annyira sokat tudhatna, hanem azért, mert Istennek ez a közelsége látszik rajta, és a szavain is, és az az imádság ugyanarra való, mint amire a mi életünk is való, és a mi imádságaink is. Azért vagyunk, hogy mi is bejelentsük Jézus Krisztus közeledését. Dicsőítse őt énekünk és életünk. Dicsőítse így is. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, köszönjük, hogy Te láthatatlanul készíted, előre viszed a Te hatalmas terveidet. Nem hagytad a népedet a sötétségben, nem hagytad őket elveszni, és most sem hagyod a Te néped. Köszönjük, hogy egyen-egyenként a mi életünkre is gondod van. Köszönjük, hogy megoldást készítettél minden elveszettségünkre, bajunkra, fájdalmunkra, és azt akarod, hogy nálad legyünk örökre. Köszönjük, hogy beteljesíted ezen a világon a Te dicsőségedet, hogy minden szem látni fogja, és minden térd meghajol az Úr Jézus Krisztus előtt. És áldunk Téged azért a csodáért, hogy ehhez nekünk közünk lehet, hogy mi vagyunk a hírnökeid, a képviselőid, mi lehetünk a követeid, meghirdethetjük és dicsőíthetjük a Te jöttödet és a Te munkádat. Bocsásd meg mindazt, amit az életünkből egészen elfecséreltünk, mert nem volt köze ehhez. Bocsásd meg mindazt, amiben mi magunk hitetlenséggel küszködünk, és elfordulunk tőled. Segíts megújulni, a Te lelked újítsa meg a mi imádkozásunkat is. Add, hogy ne féljünk kiönteni a szívünket, hogy ne legyünk ehhez restek, add, hogy formálódjunk a Te közeledben. Köszönjük, hogy ennek valódi, kézzelfogható bizonyítékai lesznek. Hozd el ezeket, és kérünk azokért, akiket mellénk adtál, akik talán még nem látnak Téged. Kérünk a szűkölködőkért, nyomorultakért, betegekért, azokért, akik sötétségben vannak, hadd kapjanak hiteles hírt, örömhírt Te rólad, akár rajtunk keresztül is. Őrizd meg a Te népedet szerte a világon, és kérünk, hogy áld meg a rólad szóló bizonyságtételt mindenütt. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig az áldás előtt a 398. énekünk első és utolsó versét énekeljük. 398. ének első és utolsó versét. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.